Urunk, szeretnénk mi igazán és tisztán imádni téged, annak látni, aki vagy hatalmas Istennek, aki megteremtettél, igazgatsz mindeneket. Köszönjük, hogy a mi életünket is a te kezedben tartod, hogy neked nagy terveid vannak velünk, általunk. Köszönjük, hogy ezekbe bevonsz bennünket, felkészítesz, nem hagysz bennünket árvákul. És köszönjük, hogy a te igéd az, amelyik világosságot nyit számunkra abban a sötétségben, ami szellemi, lelki értelemben körülvesz bennünket. Így kérünk, hogy vezess bennünket tovább, nyisd meg most szent lelked által a te igédet. Amen. Egy nagyot gondoltam, és egy nagyot harapunk. A Rút könyvéről kellene beszélgetnünk ma, amiben megismerhetünk egy egészen sajátos helyzetet, mégpedig azt, hogy Isten hogyan szólít el valakit egy idegen földről, hogyan lesz egy nem népemből népem, ahogy itt tegnap mondogattam nektek, hogy az izraeli szókincsben a népemre és a népekre egészen külön kifejezés illik. Itt is egy ilyen idegen népből, Izraelbe szakadt asszonyról van szó, akinek egészen különleges a sorsa, és ez a történet is azért került bele a bibliai könyvek közé, a kánonba, hogy bemutassa azt, hogy Isten kegyelme mennyire szerteágazó, és hogyan látja ő a népeket maga előtt, és hogyan képes akár Izrael jövendőjét, az üdvösség történetet is befolyásolni olyan módon, hogy idegenből hív el egy asszonyt, akitől vér szerint származik az üdvözítő Jézus Krisztus is. Hiszen ez a könyv azzal fejeződik be, hogy az a bizonyos kisgyermek, aki megszületik Boáztól, ő a dédapja lesz Dávid nagyapjának. És ilyen módon részese genetikai módon is Dávidnak, a királyi sarjaknak, illetve magának Jézus Krisztusnak a felmenői között is szerepel ez az asszony. Nos, ahhoz, hogy ezt hozzákezdjünk, nem fogom az egész könyvet elolvasni, viszont buzdítalak titeket arra, hogy majd, amikor a csoportos beszélgetésre egybegyűltök, akkor a hátra levő másfél részt azt hussátok át, mert nagyon rövid ez a könyv, 4 fejezet összesen, és körülbelül 10 perc elolvasni gyakorlott embernek. A bírák idejében éhínség tört ki az országban, ezért egy ember a judeai Betlehemből elindult feleségével és 2 fiával, hogy Moab földjére menjen lakni. Az embert Elimeleknek hívták, az asszonyt Noéminak, a 2 fiút meg Maklonnak és Kiljonnak. Efraiták voltak a judeai Betlehemből. Odaértek Moab földjére és letelepedtek. Naominak a férje, Elimelek meghalt, így magára maradt 2 fiával. Azok Moábita nőt vettek feleségül, az egyiket Orpának hívták, a másikat Rútnak. Mintegy 10 esztendeig maradtak ott, akkor mindketten meghaltak, Maklon is, Kiljon is. Noémi egyedül maradt, fiai és férje nélkül. Erre elindult a 2 menyével, és visszatért Moáb földjéről, mert meghallotta, hogy az Úr meglátogatta népét, és adott neki kenyeret. Elhagyta hát azt a helyet, ahol azelőtt éltek, és 2 menyével útra kelt, hogy visszatérjen Júda földjére. Noémi azt mondta a 2 menyének, menjetek, mindegyikötök térjen vissza anyaházába. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, amint ti is azt cselekedtétek a megholtakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy egy férj házában békés otthon találjatok. Ezzel megcsókolta őket, de ők hangosan zokogtak, és azt felelték, nem, hanem visszatérünk veled együtt népethez. Menjetek haza, leányaim, bíztatta őket Noémi. Miért is jönnétek velem? Hát vannak még fiak méhemben, akikhez férjhez mehetnétek. Menjetek haza, leányaim, induljatok. Öreg vagyok már ahhoz, hogy újra férjhez menjek. De ha azt mondanám, hogy még remélhetek, és ha még ma éjszaka férjhez mennék is, és fiaim születnének, akkor is várhatnátok-e addig, amíg fölnevelem őket? Nem, leányaim. Teljesen boldogtalan lennék miattatok, hisz rajtam van az Úr keze. Erre újra elkezdtek sírni. Aztán Orpa megcsókolta anyósát, visszatért népéhez. Rút azonban belecsimpaszkodott. Erre Noémi ezt mondta neki. Nézd, sógornőd visszatért népéhez és Istenéhez, térj hát vissza te is, kövesd. De Rút ezt mondta, ne kényszeríts rá, hogy elhagyjalak, és elmenjek. Mert ahova te mész, megyek én is, ahol te letelepszel, letelepszem én is. A néped az én népem, a te Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, ott temessenek el, tegye ezt velem az Úr, tegye meg ezt a rosszat, ha nem a halál választ el bennünket egymástól. Mikor látta, hogy Rút mennyire kitart mellette, hogy vele menjen, nem folytatta tovább a rábeszélést. Elmentek hát mind a ketten Betlehembe, és mikor megérkeztek, az egész város felbojdult. Az asszonyok így szóltak, hát nem Noé mi az, de ő ezt felelte nekik, ne hívjatok többé Noéminak, nevezzetek Márának, mert a mindenható keserűséggel töltött el. Csordultig telve mentem el, és üresen vezetett vissza az Úr. Miért neveznétek továbbra is Noéminak, mikor ellenem szólt az Úr, szerencsétlenné tett a mindenható? Így tért vissza Noémi és vele a menye Rút, a moábita nő, aki vele jött Moáb földjéről. Épp aratni kezdték az árpát, mikor megérkeztek. Noéminek volt egy rokona a férje részéről, tekintélyes ember volt, ugyanabból a nemzetségből, amiből Elimélek, Boáznak hívták. A moábita nő Rút így szólt Noémihez. Szívesen kimennék a mezőre kalászt szedegetni, ha volna, aki megengedné. Menj, leányom, felelte neki. El is ment, és szedte a kalászt az aratók után a szántóföldön. Úgy esett, hogy épp Boázé volt az a darab föld Elimélek nemzetségéből. Boáz akkor jött ki Betlehemből, megszólította az aratókat, az Úr legyen veletek. Áldjon meg téged az Úr, felelték. Ezután Boáz megkérdezte a szolgálójától, akit az aratók fölé rendelt, hogy ki ez a fiatalasszony. Az pedig így válaszolt. Ez a fiatalasszony az a moábita nő, aki Moáb földjéről jött ide Noémival. Megkérdezte, szabad-e tallóznom, és az aratók után kalászt szedegetnem. Így hát jött, és reggeltől mostanáig talpon volt. Boáz így szólt Rúthoz. Hallgass ide, leányom, ne menj más földjére tallózni, ne menj el innét, hanem szegődj szolgáimhoz. Tarts szemmel a földet, amelyet learatnak, s haladj a nyomukban. Megparancsoltam szolgáimnak, hogy ne háborgassanak, s ha megszomjazol, menj oda a korsóhoz, és igyál abból, amit szolgáim telemertek. Rút arcra borult, és egészen a földig hajolt, aztán megkérdezte, hogy van az, hogy tetszésre leltem szemedben, és bár idegen vagyok, ennyire szíves vagy hozzám. Elbeszélték nekem, válaszolta Boáz, mi mindent tettél anyósodért, férjed halála után. Elhagytad apádat, anyádat, szülőföldedet, és eljöttél egy néphez, amelyet azelőtt soha nem ismertél, sem tegnap előtt. Jutalmazzon meg az Úr azért, amit tettél. Részesítsen bőséges jutalomban az Úr, Izrael istene, akinek védőszárnyai alatt oltalmat találni idejöttél. Szeretném, ha tetszésre találhatnék szemedben, Uram, megvigasztaltál, és jó szóval fordultál szolgálódhoz. Jó lehet, még annyi sem vagyok neked, mint valamelyik szolgálód, felelte. Nem olvasom tovább, hogy ki ne szaladjunk az időből. Azt látjuk, hogy minden időkben az ember megpróbálja maximálisan biztosítani saját magának, meg az utódainak azt, hogy biztonságban, elrejtettségben, jólétben éljen. És mi is sokat törjük a fejünket, hogy hogyan lehetne a gyerekeink számára jobban kitaposni egy olyan ösvényt, amin majd boldogulni fognak. És nagyon nehéz tudomásul venni időnként, hogy különböző akadályok gördülnek elénk, és azt hiszem, hogy Naominak és a férjének Elimeleknek is az éhínség, ami lehet, hogy már évek óta pusztított azon a környéken, egy ilyen akadály volt abban, hogy biztosítva lássák az éppen cseperedő fiaik jövőjét. És gondoltak egy nagyot, és elindultak egy messzi földre, Moáb földjére. Miért? Hát azért, hogy éhen ne haljanak. És tudjuk, hogy meg is érkeztek oda, el is rendeződött a sorsuk, meg is éltek, de mégis azt látjuk, hogy az ige nem jegyzett fel róluk semmi különöset. 10 év eltelt úgy ezen a földön, hogy gyakorlatilag semmi különös nem történt. Ami különös történés az az, hogy egyszer csak elszólította Isten ezt az Elimélek nevű embert, meghalt, és ott maradt özvegyen ez az asszony. Közben aztán a fiúk is megnősültek, ők is családot alapítottak, megint eltelt egy bizonyos idő, és meghaltak a fiúk is. És azt látjuk, hogy ott van 3 özvegyasszony. Egy idősebb és 2 fiatalabb. Egy generációnyi különbség van közöttük, és egy nagyon megkapó viszony ábrázolódik ki a Szent Író által. Láthatjuk azt, hogy az anyós és a menyek között egy egészen bensőséges viszony van. És mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy igazából a ragaszkodás, az egymással való kölcsönös törődés, az mindig egyfajta jókedvnek, egy boldogságnak, egy beteljesülésnek a következménye. Az, hogy mi szívesen vállalunk egymással a közösséget, az, hogy egy hetet az otthon megszokottnál kisebb kényelmi fokozatban elviselünk itt Nagybörzsönyben, azon bőven kárpótol bennünket a másokkal való közösség és az Istennel való közösség. Örömünket leljük ebben, és hajlamosak vagyunk lemondani ezekről a kényelmi dolgokról is ennek érdekében. De az életünkben általában meghatározóbbak azok a jó dolgok, amelyek másokkal összekötnek, mint ahogy itt pont az ellenkezőjét látjuk, hogy ezek az asszonyok a gyászban, a vesztésben voltak társak. És meg kell látnunk, hogy van olyan, akiket ez kovácsol össze. Őket, az ők közöttük létrejövő kapcsolatot a veszteségek okozták. Látták, hogy Naomi hogyan vesztette el Elimeleket, látták utána meghalni Kiliont is és Mahlont is, és miközben nagyon sokat sírtak, és nagyon sokat keseregtek, eközben összeforrt a szívük. És nem volt senki, akire támaszkodhattak volna, hiszen az akkori társadalmi felépítés azt követelte meg, hogy a férfiak legyenek azok, akik igazából a társadalmi pozícióban hangsúlyos szerepet töltenek be. Ők azok, akik döntenek gazdasági ügyekben, vásárlásban, eladásban, férjhezmenésben, akármiben, de ők most itt maradtak férfi nélkül. Nekik 3-uknak kell valahogy megélniük abból a kis vagyomból, amire szert tettek ez alatt a 11 néhány év alatt. De egyszer csak vége szakad ennek a sírdogálásnak. Miért? Azért, mert ennek az asszonynak, bár már 10 éve elszármazott Betlehemből, de úgy tűnik, hogy a füle még mindig azon járt, hogy és mi van Betlehemben, és mi van Izraelben. Az ember nem tagadhatja meg azt a helyet, ahonnan jött. És azt hiszem, hogy közöttünk is vannak olyanok, akik messziről jöttek. Akár Magyarországról, vidékről, akár Erdélyből, akár máshonnan. De valahol mindig, hogyha hírt hallanak Erdélyről, vagy arról a vidékről, ahonnan valók, akkor a szívükben egy különös érzés támad, és hazavágynak, és eszükbe jutnak gyermekkori emlékek, és felidéződnek találkozások, és az összes többi. És azt hiszem, hogy Naomi is így járt, itt Noéminek nevezi a katolikus fordítást, talán a mai szóhasználatban ez könnyebben benne van, hiszen van ilyen keresztnevünk. És ő is meghallott egy ilyen hírt. Azt hallotta, hogy van kenyér Betlehemben. Milyen érdekes dolog, hát tényleg van kenyér. Na és ez az embernek hétköznap nem akkora szám. Reggel az asztalnál éppen arról beszélgettünk az asztaltársainkkal, hogy gyerekkorunkban volt olyan, hogy sorba kellett állni a tejért vagy a kenyérért. Akik már 70 után születtek, azoknak kevésbé volt ez ismerős, de én emlékszem rá, hogy édesanyámmal álltam sorba tejért, és jegyre adták a tejet, amin beixelt a közértes bácsi, ezt sem mindenki ismeri már, hogy közért az aznapi dolgokat. És ha előbb későn mentünk, és valaki nem ment a tejér, akkor elvittük a másét is, mert nem akarták, hogy ott megromoljon. Szóval ilyen világban éltünk, a mai világban fel se fogjuk, hogy mit jelent az, hogy nem volt kenyér. Mert olyan bőségben van, hogy nyugodtan kiszórják a gyerekeink, és nem eszik meg az uzsonnát, amit elkészítünk számukra. Ilyen világban élünk. Naominak pedig nagyon sokat jelentett. Már csak azért is, mert Betlehem kenyérházát jelent. Az a, ennek a szónak a jelentése, hogy kenyérháza. Hogy lehet azt, hogy a kenyérházából kifogy a kenyér, és emiatt emberek elhagyják, aztán azt halljuk, hogy a kenyérházában megint van kenyér, és akkor valakit ez arra indít, hogy egyik lábát a másik után téve elinduljon hazafelé. Nos, hát Naomi is eldöntötte, hogy haza fog menni, neki itt már nem terem babér, nincsenek újdonságok, nincs olyan, ami az ő életét teljessé tehetné, akkor visszatér oda, ahonnan jött. És olyan elős ez a kötelék, ami kialakult az asszonyok között, hogy szinte egyöntetően állnak föl a fiatalok is mellette, és úgy döntenek, hogy ők is vele tartanak. És el is indulnak ezen az úton, azonban azt látjuk, hogy Naominak egyszer csak eszébe jut, hogy hát én felelős vagyok ezekért a lányokért. Hát nekem már tök mindegy, hogy hogyan fogok hazaérni, valahogy majd csak lesz, valamit csak találok abból, ami van, de velük mi lesz? Hát ők még férjhez mehetnének, ők még lehetnének boldogok, még fiatalok, 21-22 éves asszonyokról lehetett szó, özvegyasszonyokról. És akkor rájön, hogy szembesíteni kell ezeket a lányokat valamivel. Meg kell nekik mondanom őszintén az igazat. És nagyon kedves, ahogy elkezd a lelkükre beszélni. Elkezdik kőkeményen elmondani, hogy mik a tények. Ide figyeljetek, én egy öreg asszony vagyok. Nézzetek rám, én már másként öltözöm, én már nem menstruálok, itt már semmi nincsen. Ne reménykedjetek. Még azok a törvények sem fognak titeket boldoggá tenni, amik a sógorházassággal kapcsolatban vannak, mert nem fogok tudni nektek fiakat szülni. Nagyon tényszerűen elmondja ezeket. És ez arra bíztat bennünket, hogy mi is tudjunk szembenézni a tényszerű dolgokkal. Mert számos esetben vagyunk mi is úgy, hogy van egyfajta vagy pozitív, vagy negatív érzelmi túlfűtöttségünk, amiből vannak elhatározásaink, nagyon lelkesek vagyunk, elindulunk, mert jól érezzük magunkat, mert látjuk, hogy másoknak ez jól megy, megpróbáljuk utánuk csinálni, elindulunk velük, és egy idő után kiderül, hogy de hát ez nem elég muníciónak. És akkor ezek a kemény szavak, amiket itt Naomi mond, megtalálják a maguk helyét. Ugye látjuk azt, hogy Orpa, aki egy nagyon racionálisan gondolkodó asszony volt, számot vetett ezzel, valóban ő neki itt helye van, ő nagyon szereti az anyósát, és újra ki is fejezi azt, hogy ragaszkodna hozzá, de a nagy zokogás után mégiscsak feláll, és elindul hazafelé. És nem hiszem, hogy kevesebb az ő cselekedete, mint amit Ruth tett. Én azt gondolom, hogy ha valaki felelősség teljesen gondolkodik a saját élete felől, és felelősség teljesen gondolkodik a jövője felől, akkor hasonló módon rendszeresen a tényekkel szembe kell néznie, kell hozni a döntéseket, és hogyha kell, akkor vissza kell az utolsó útelágazásig menni, hogy utána helyes irányba és a helyes úton induljon el. Nos, ebben az esetben ez történt. Orpáról ugyan nem tudjuk, hogy mi lett a későbbi sorsa, de mégis egy jóra való asszonyként ismerjük meg, hiszen amit Naomi mond róla, hogy ezek a lányok igazán irgalmasan bántak, nem csak egy valakivel, a férjükkel, hanem mindannyiukkal, vele, mint özvegyasszonnyal, az ő férjével, a fiaival, és így tovább, és ez egy nagyon-nagyon pozitív meghatározás. Egy olyan világban, amelyik nem ismeri az irgalmat. Valószínű, hogy ő is tudott összefüggéseket mutatni, vagy észrevett olyan pontokat, ami alapján ez egy nagy megtiszteltetés volt megállapítani, hogy ezek a lányok irgalmasok, ezek mások, mint a környezetük. Ezek a lányok, ezek képesek úgy áldozatot hozni, hogy nem bánnak érte viszonzást. Képesek oda áldozni valamit az életükből, anélkül, hogy azért visszakapnának valamit. Képesek a mások szükségleteit a maguké elé helyezni. Ez nagy megbecsülésre ad okot. És a mai világban is nagyon kevés irgalmas ember van, aki észreveszi a más szükségét, aki lelassít, hogyha szükségre van szükség, és odalép, és odaáldozza azt, amire az illetőnek szüksége van, akinek időre, annak idővel, akinek pénzre, annak pénzzel, akinek türelemre, annak türelemmel. A mai világban egyáltalán nem jellemző ez. Ma versengünk. Ki lesz az első? És aki első, azután meghatároz mindent, az viszi a bankot, azután letarolhatja az összes többit, az meghatározza a törvényeket, és így tovább. Majd figyeljétek meg, hogyha akár egy ilyen szituációban, mint amiben mi vagyunk, ha valaki mondjuk ma este fog megérkezni, és ott fog áldogálni az asztalok szélén, és nézi, hogy vajon hol lesz neki hely, és mindenki el lesz foglalva az asztaltársasággal, és boldogan fog beszélgetni. Kíváncsi leszek, hogy kinek lesz irgalmas szeme, és ki fogja észrevenni, hogyha valaki megérkezik, és fog hozzá úgy fordulni, hogy neked most arra van szükséged, hogy leültesselek, és legyél üdvözölve, és méltóztassál közöttünk helyet foglalni. Tehát egy olyan világban élünk, amelyik irgalmatlan. Irgalmatlan azért, mert istentelen. És a mai globalizált világunk azt pedig teljességgel tökéletességre juttatja ezt. Itt semmi ilyenre nincsen szükség, itt csak versenyre van szükség, és majd megmutatja, hogy ki a jobb, és az fog érvényesülni, és így mindenkinek nagyon jó lesz. Hát ebben én kételkedem. Láthatjuk azt, hogy ez a csók Naomi, Ruth és Boaz között megtörtént. És látjuk, ahogy Boaz helyett Orpát szerettem volna mondani. És Orpa el is indul a maga útján visszafelé, azonban úgy tűnik, hogy itt van egy ilyen csökönyös asszonyság, aki, hát nem tudom, valamelyik lányomra hasonlít, aki bevágja a durcát, és ő akkor is megcsinálja, és ő akkor is azt csinálja, amit. Nem tudom, biztos ismerős számotokra ez a fajta szituáció, amikor megpróbáljuk rávenni a szeretteinket, hogy látod már a Ráki is megcsinálta azt, amit kellett volna, már te is megcsinálhatnád, de látjuk rajta, hogy nagyon konokul ellenáll. Hát itt is megpróbál Naomi valami ilyesmit bedobni, hogy meggyőzze Ruthot, hogy hát nem ez a logikus, amit te most csinálsz, semmi értelme. És akkor ez az újabb kemény szózuhatag nem némaságra ítéli ezt az asszonyt, hanem kibomlik belőle valami, és megismerjük, hogy mi zakatol benne. És egy olyan valamiről tesz bizonyságot, amit senki nem gondolt volna róla. Mit mond itt Ruth? Ezt érdemes még egyszer elolvasnunk. Azt mondja, ne kényszeríts rá, hogy elhagyjalak és elmenjek, mert ahova te mész, oda megyek én is. Ahol te letelepszel, ott telepszem le én is. A te néped az én népem, a te istened az én istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, ott temessenek el. Ki gondolta volna, hogy ennek az asszonynak a szívében egy ilyen hatalmas döntés van. De én azt gondolom, hogy nem lett volna képes a Naomival megtenni ezt az utat visszafelé, és csinálni ezeket a dolgokat, hogyha erre a hitvallásra nem kerül sor. És nekünk is fontos tudatosítanunk bennünk, hogyha Isten indít bennünket valamire, akkor ezt tudjuk megosztani valakivel, tudjuk megosztani olyanokkal, akik az Isten dolgait hasonlóképpen látják. És azt látjuk, hogy Naomi itt még nem úgy szólítja meg az élő Istent, mint aki az ő saját Istene. Itt még a Naomi Istenéről van szó. Ruth újra és újra a Naomi Istenét látja. De úgy látszik, hogy valami átjött Naomi Istenéből számára, azon keresztül, ahogy Naomi elgyászolta a férjét, a fiait, ahogyan hozzájuk viszonyult, ahogyan imádkozott, ahogyan hálát tudott adni dolgokért, és ez valami újat indított benne. Mik ezek az újak? Először is szinte könyörögve kéri Naomit, hogy ne kényszerítse őt. Mindenhányan ismerjük, hogy milyen az, amikor valakit folyamatosan ostoroznak szavakkal. Mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszonynak a fecsegése. A Biblia ezt írja a zsémbelésről. Itt mondjuk egy jó indulatú, egy kedves moszogatásról van szó, hogy ne legyél butácska, csináld inkább azt, amit a másik is. De nagyon el tud fáradni ebben az ember. Elcsüggeszti a lelket. Ruthnak pedig nem arra van szüksége, hogy elcsüggedjen, hanem arra az erőre, hogy tudjon tovább menni, mert ő már döntött. Ő eldöntötte, hogy akkor is vele fog menni. És ezért kéri, hogy ne kényszeríts rá, hogy elhagyjalak és elmenjek. Eldöntött dolog. Ahogyan eldöntött dolog, hogy akik bejönnek hozzám, hogy ők terhességmegszakítást szeretnének végezni, ez egy óriási nagy inerciával, tehetetlenséggel rendelkező lelki folyamat. Hiszen teherbe esett, tudta, hogy nem akar terhes lenni, benne van ebben a helyzetben, és ő a jövőjét csak úgy tudja elképzelni, ha nem szüli meg azt a gyermeket. Mint amikor egy nagy malomkő elindul lefelé a hegyről, annak egy irányba van az útja, keresztül gázol mindenen, és véghez viszi. Ezt én ott kimozdítani nem tudom. De megkérdezni meg fogom tőle tudni, hogy biztos, hogy jó az az út, amin jár. Valóban ezt akarja? Amikor a cigányasszony magyarázza nekem, hogy drága doktor úr, hát nem tud ez a kicsi asszonyka még megszülni egy kisgyermeket, és ott fityeg a nagy Szűz Mária nyakában, és megkérdezem, hogy és a szűzanya mit fog szólni ehhez? Hát, doktor úr, azt én sem tudom. Nagyon nehéz dolgok vannak, amit nem tudunk kimozdítani valakit abból a lelki folyamatból, amiben beállt. És higgyétek el, hogy a hitetlen ember folyamatosan ilyen ösvényeken száguldozik, óriási tehetetlenséggel, óriási lendülettel, és nem tudja, hogy hova fog megérkezni. Ezzel szemben itt azt látjuk, hogy Rútnak nagyon komoly elképzelései vannak. Azt mondja, hogy én láttam valamit ebből a te Istenedből. És én szeretném ezt megismerni. Egészen addig, hogy ezekben a kijelentésekben, ezekben nagyon konkrét dolgok vannak. Azt mondja, hogy ahova te mész, oda megyek én is. Hát tudja szegény Naomi, hogy hova fog haza menni? Lehet, hogy már rég lebontották a házát, már fölélték a javaikat, már a földjét már valaki elbitorolta. Magyarországon is van egy törvény, hogyha egy bizonyos ideig nem művelnek egy földet, és valaki elkezdi művelni, akinek a szomszéd telken van a földje, akkor egy idő után kérheti azt, hogy az származzon át rá. Van, aki még tudja is közöttünk, jogi végzettségűek, hogy ez hány év után következik be. Tehát el lehet birtokolni, azt hiszem ez a tény. 15 év után. Nos, ők még lehet, hogy a 15 évet nem haladták túl, de ez egy konkrétum. És ennek ellenére azt mondja, hogy én vállalom. Nem tudom, hogy hova mész, de veled megyek. Vállalom azt, hogy nem tudjuk, hogy hova fogunk hazaérkezni. Ahol te letelepszel, ott telepszem le én is. Az se biztos, hogy áll még a ház, amit annak idején ott hagytak. Hol fogunk lehajtani a fejünket? Hiszen csak egy kis motyónk van, ami a hátunkon van. Hol fogunk tudni aludni? Azt mondja, hogy ezt is vállalom. Ez is benne van. De tovább is megy. A te néped az én népem. Ezt aztán abszolút nem lehet megérteni. Ilyet azt gondolom, hogy egy ember csak hitből tud mondani. Amikor azt mondja, hogy bár én katolikusnak születtem, de először Krisztusról református templomban hallottam. És amikor ennek a fölismerésére eljutottam, akkor ez engem egy idő után bátorított arra, hogy konfirmáljak. És megtette ezt a lépést. Mert ő a Krisztushoz akart tartozni, a Krisztus népéhez. Nem egy valláshoz. Ezt abszolút nem lehet érteni. Ma egyébként egyáltalán nem foglalkozunk azzal, hogy nép. Mit jelent az, hogy nép? Hát egy globális világban mindenki ott van, ahol akar, oda repül, oda utazik, ott kezd munkát, ott tanul. Valamelyik munkatársamnak szintén akkora gyermeke van, mint ami tetránk, és viszonylag sokat szoktunk beszélgetni, mert egy szobában öltözünk. Mondta, hogy hát nem jött be az igazi terve. De más, hát mi volt az az igazi terv? Hát, hogy a fiát, aki remek úszó, és a saját csapatában több országos csúcsot is elért, és nagy jövője van az úszósportban, nem sikerült neki azt a mértéket megütnie, hogy Amerikába, valami távoli városba, egy egyetemre bejuttassa, ahol élsportolókat nagy szeretettel várnak, mert az egyetem számára óriási hírnevet jelent az, hogyha egy élsportoló van közöttük. és hát ott még valami ösztöndíjat is elnyert volna, mert hát nem tud annyira angolul. Ő a németet favorizálta, abból van XYZ vizsgája. Hát mondom, szerintem ne sajnáld, azért az nagyon messze van Amerika. De hogy így, meg úgy, meg amúgy. És akkor elmondta, hogy de akkor viszont Bécsbe fog járni, mert hogy ott biztos, hogy jó egyetemi végzettséget fog szerezni. Na hát a beszélgetéseink azok nagyjából ezen a szinten zajlanak. Meggyőzni nem fogom tudni, de azért mondtam neki, hogy én nem láttam volna, hogy valaki boldogan tért volna vissza egy ilyen útról, kivéve ha csak nem azért ment, hogy ott tanul, és utána visszajön, és itt aztán elvégzi majd azt a munkát, amit csak azzal az ismerettel lehet elvégezni, amit itthon nem tudott volna megszerezni. Láttunk erre példát, de alapjában véve a világ nem így működik. Én tudom, hogy ő a legjobbat akarta a fiának. De amikor szembesítettem azzal, hogy nézd meg Attila, nekünk is megvan mindenünk. Van autód, nektek kettő, nekünk egy, van lakásunk, a gyerekeinket föl tudjuk nevelni, el tudjuk őket tartani. Lehet, hogy kimennek, most akkor mennyivel jobb nekik? A saját gyerekeim azt mondták, mikor az első értesítést megkaptuk, hogy mehetnék Svédországba nőgyógyásznak, hogy apa, és akkor miért mennénk? Akkor Volvóval járnánk, nem Fiattal? És kiröhögték. És igazuk volt. És én mondtam, hogy engem Isten ide helyezett. Én itt fogok helyt állni, nekem ez a dolgom. Itt vannak azok, akiket rám bízott, én nem fogok elmenni. Lehet, hogy annyit gagyognék angolul, mint azok az arab orvostársaim, akik ott a kórházban vannak, és magyarul próbálnak meg szót érteni. De lehet, hogy túl sokat gondolom magamról. No, ez csak egy kitérő lett volna. Tehát ma egyáltalán nem szempont az, hogy te most milyen néphez tartozol. Itt fölteszem egyébként a kérdést, hogy neked fontos-e az, hogy magyar néphez tartozol? Fontos-e az, hogy Isten ide helyezett téged, itt szeretne téged megáldani, itt szeretne megsokasítani, itt szeretné, hogyha az ő dolgait csináljad, valóban sajátodnak érzed-e? Na most meggyőződésem, hogy ő meglátta azt, hogy ez az Isten népe. És az Isten népéhez tartozni azért más, mint akármilyen néphez tartozni. De az Isten népe itt van közöttünk. Mi magyar keresztjének vagyunk, akiket Isten ezen a földön telepített le, és itt szeretne bennünket megáldani. Azt mondja Rút, hogy ahol te letelepszel, ott telepszem le én is, a te néped az én népem, a te Istened az én Istenem. Ő nem ismeri ezt az Istent, de ismeri Naomit. Ismeri, hogy ennek az asszonynak az alázatában, az engedelmességében, a szelídségében, a mással való törődésében, az Istenhez való imádságaiban egy olyan Isten kép kezd kibontakozni, ami neki vonzó, ami neki fontos, amit ő szeretne megismerni, amit a sajátjának szeretne tudni. Mert Naomi nem csak azért indul el, mert kenyér van otthon, hanem majd a későbbiekben látjuk, amikor megérkezik, hogy mi mindent lát meg a saját életében. Sőt, odáig fajul ez a bizonyságtétel, hogy ott akarok meghalni, ahol te fogsz meghalni. Erről a földről egészen szeretnék elszármazni, és a sírom is ott legyen, ahol a tied. Nekem akkor lesz békességem. Ezt nem mondja ki, de az ember a szavaiból erre következtet. És aztán, mikor látta, hogy Rút mennyire kitart emellett, akkor utána békén hagyta. Így értek be Betlehembe. És azt látjuk, hogy ott bizony, jó szokás szerint, azonnal elhúzták a függönyöket, kikukucskáltak, és akkor mindenki látta, hogy megjött Naomi. Alig ismertek rá, 11 néhány év után, de hát valami furcsa volt. Egyetlen férfi sem volt vele. Innen 10 évvel ezelőtt úgy indultak el, hogy egy derék férfi, még az is lehet, hogy valami kis hátas állatuk volt, amire föl volt téve a motyókájuk, a házukat nem tudták magukkal vinni, mert arra nem tudtak kereket szerelni, de elmentek, mert ők nem maradnak itt, ők nem fognak éhen veszni. És most hogy jönnek vissza? Még hátas állat sincs. Van két özvegyi ruhába öltözött, korom fekete, elkendőzött arcú asszony, akik nem látszanak túlságosan jó bőrben lenni. És ott van a hátukon a kicsi motyójuk. És bizony egész Betlehem felfordult miattuk, mert nem értették, hogy lehet az, hogy elmentek gazdagon, és visszajöttek ilyen állapotban. És ebben a helyzetben, amikor már az ismerősök körében áll Naomi, akkor hangzik el a szájából: ne hívjatok többé Naominak, nevezzetek Márának, mert a mindenható keserűséggel töltött el. Csordultig telve mentem el, és üresen vezetett vissza az Úr. Miért neveznétek továbbra is Noéminak, mikor ellenem szólt az Úr, és szerencsétlenné tett a mindenható? Hogy van ez? Azt mondja Noémi, Naomi, akinek a neve örömöt, boldogságot, kacagást jelent, hogy ne nevezzetek engem több, ingerel az, ahogy engem neveztek. Engem inkább keserűségnek hívjatok, mert nézzétek meg, elmentem gazdagon, és visszajöttem üresen. És nagyon érdekes ez a kifejezés, amit itt ez a Biblia fordítás használ, hogy csordultig telve mentem el. De mivel volt tele csordultig? Büszke volt, hogy van két fia. Büszke volt, hogy én nem fogok itt éhen halni, mint ti. Mi megmerjük tenni azt, hogy elmegyünk innen. Még egy kis gőg is volt benne valószínűleg, hogy én nem vagyok olyan, mint ti, nem vagyok olyan nyámnéla. Ha akartok, itt nyugodtan haljatok éhen. Én nem akarok itt maradni. Én a boldogság reményében képes vagyok változtatni. Nagyot lépni. Óriásit dönteni. De én azt gondolom, hogy akik Isten nélkül indulnak el egy útra, azzal, hogy majd én, azok az esetek egy jelentős részében ilyen üresen érkeznek vissza. Ha visszaérkeznek egyáltalán. Mert Elimélek nem ért vissza, meg a két fiú sem. Akik a nevet hordozhatták volna Izrael nemzetségében. Csak az özvegyasszonyok. Nagyon érdekes helyzet. Isten nem tartotta méltónak, hogy a nevük megmaradjon természetes úton. És utána látjuk a történetből, hogy de viszont fent maradt a nevük. Nem is akárhogy, még király is származott belőle. Csak nem ezen az úton. Mert volt itt, hogy a történetet majd remélhetőleg a csoportos beszélgetésen tanulmányozzátok. Látható lesz, hogy azért ez nem egy hétköznapi figura, ez a Boáz. Szóval a Naomiknak megvan a maguk keserűsége és a maguk gyásza, de mégis ezt ki kellett mondani a Naominak is. Még nem mondta ki azt, hogy bűn volt elmenni Moab földjére, de látja azt, hogy mindaz, amitől Isten megfosztotta, jogos volt. Nem azt tettem, amit kellett volna. Egy nagy önfeltárás ez a vallomás. Mások előtt. Hogy igaza volt Istennek, ő fosztott meg, ő volt az, aki ezt visszavette. Nem érdemeltem meg, nem is érdemlek meg most sem azt, hogy itt vagyok közöttetek, és úgy tekintsetek rám, mint aki a keserűségben él, és így tovább. De a történet folytatódik, és azért olvastam el a második résznek az első felét, hogy megint fölhívjam a figyelmeteket egy különös dologra. Ugye azt látjuk, hogy a két asszony végül is valahogy elvackolt itt Betlehemben, van most már szállásuk, és többé-kevésbé be is rendezkedtek, és nagyjából mindenki napirendre tért a fölött, hogy hát itt van ez a két özvegyasszony, megjött, ez van, valahogy majd csak lesz nekik. Azért senki sem jelentkezett, hogy majd mi segítünk nektek, ez azt hiszem, hogy hozzátartozott az akkori világhoz is. De ez a Rút, ez nem egy olyan kis szégyenlős asszonyka, aki úgy gondolja, hogy na hát akkor végre megérkeztem, és akkor most várom azt, hogy majd valaki fog rólam gondoskodni. Hát én elindultam onnan a messziről, nekem most már jár az, hogy itten meglegyenek a saját életfeltételeim, és így tovább. Nem. Látja azt, hogy az ő anyósa az már erőtlen, hogy nagy erőfeszítéseket tegyen. Akkor ki fog itt helytállni? Hát akkor csak én maradok. És mondja is, hogy hát miután éppen árpaaratás idején érkeztünk, hát valószínűleg az aratáskor lesz majd most is veszteség. Ott Moabban az volt a szokás, hogy elmentünk, és a tarlón összeszedegettük azt, ami a maradék. Lehet-e? És akkor Naomi örül ennek a dolognak, és bátorítja is, hogy menjen el. Na igen ám, de Naomi nem megy vele. Neki otthon van valami dolga, meg lehet, hogy öreg is már ahhoz, hogy a egész nap a mezőn hajladozzon, úgyhogy neki csak a bátorítás maradt, és elindult Rút egyedül. Mindenféle helyismeret nélkül. Ő életében akkor volt először Betlehemben. Fogalma sincs, hogy merre van észak, dél, kelet, nyugat, elindul valamerre, amerre gondolja, és megérkezik egy földre. Látja, hogy ott dolgoznak az emberek. Sarlóval aratják a gabonát, szedegetik, kötik a kévét, és erőteljesen munkálkodnak. És a történetből utána kiderül, mert egyszer csak megjelenik a tulajdonos is, és nagyon érdekes dolgok történnek itt, aminek nem akarok elébe menni, ezt szerintem majd inkább a csoporton beszélgessétek, hogy ő történetesen valami ismerősnek a földjére kerül. És itt azt szeretném aláhúzni, hogy akkor, amikor a Bibliában azt olvassátok, hogy történetesen, vagy éppen, vagy épp akkor, akkor nagyon figyeljetek. Mert ott valami olyan fog történni, amit csak Isten tud megtenni. Nem mehetett volna más földre Rút? Dehogy nem. Tele volt Betlehem környéke használható földekkel, ott is dolgoztak. Hogy lehet az, hogy pont oda jutott? Azért, mert az az élő Isten, akire ő rábízta magát, még a távoli Moab földjén, annak gondja volt rá. És elkészítette az ő útját, aminek a végkifejlete az lett, hogy ő valóban egy ősanya lett ebben az izraeli történetben. De ehhez neki kellett kimenni a földre, és neki kellett egész nap hajladoznia, és csak ő szedegethette össze azokat a kalászokat. A tűző napban, 40 fokon, megaláztatás mellett, mert azért nem mindenki szívlelte. Gondoljatok csak arra, ő tulajdonképpen azt szedte össze, ami a hibája volt azoknak, akik alattak. Tehát minden egyes kalász, amit ő felszedett, a szégyent hozott azokra, akik előtte dolgoztak, mert azok nem elég figyelmesen csinálták. És a gazda megszíthatta volna őket, hogy hát hogy dolgoztok, hogyha annak tele van kalásszal a kendője. És éppen ezért lehet, hogy el is zavarták volna. De figyeljétek meg, hogy itt egy kicsit más az emberek közötti viszony. Próbáljátok meg elolvasni a csoportos beszélgetés előtt ezt a történetet végig, és elemezzétek ki a szereplőknek a karaktereit. És próbáljátok meg meghatározni, hogy miért lehetett az, hogy ez a két ember végül is egymásra talált, és hogyan működött ez az egész, mi ebben a valódi csoda. Ez a bevezető arra szeretett volna rámutatni, hogy Isten ma is el tud hívni idegen embereket is, olyanokat, akik nem a népe. Olyanok, akik a világból jönnek. És közöttünk is nagyon sok olyan van, akit a világból hívott el Isten. De ehhez nekünk is meg kell fogalmaznunk legalább egyszer, hogy honnan hozott bennünket Isten. És mit akarunk? Valóban akarjuk-e, hogy az ő népévé legyünk? Isten azt ígéri, hogy akik a Krisztus vérében megtisztítják magukat, azokat ő fiainak fogja látni, édes gyerekeinek. Ha mi ezt elfogadtuk, akkor nekünk is olyan dolgunk lesz, mint az összes többi gyereknek otthon. El tudjuk-e hinni, hogy az az Isten, akitről mi most itt beszélünk, mi most nem Naomiként beszélünk, de hasonló a szerepünk. Mi közvetítjük az élő Isten csodáit azok számára, akik esetleg még nem hisznek benne. A világban ez a funkciónk. Abból föl lehet-e ismerni, hogy ez egy vonzó, egy erőteljes, egy rólunk gondot viselő Isten? Vannak-e olyanok, akik ennek a révén akarnak eljutni az élő Istenhez? Meg akarják ismerni? Ki az a Krisztus? Ezek Jézusról beszélnek. De ki az a Jézus? És akinek Jézusa van, azt mi különbözteti meg a többitől? Én nagyon remélem, hogy mindannyiunkat úgy formál Isten, hogy az életünk, a munkánk, az összes többi során bizonyságtevők lehetünk olyanok, mint Naomi. És lesz olyan, aki rajtunk keresztül ragaszkodik egy ideig az Istenhez, aztán utána látjuk, hogy Rút is megáll a saját lábán, meg lesz ő neki kihez ragaszkodnia, mert ad neki Isten férjet. De ezeket a küzdelmeket nekünk kell megküzdeni. És fel kell vállalnunk, hogy a világból jöttek gyengébbek. Azok nem ismerik a belső törvényeket, ezeket meg kell ismerni, meg kell tanulnunk olvasni a Bibliát az olvasás közben, fölismerni az összefüggéseket, különös nyelvezete van, kánaáni nyelvet beszélünk egymás között, és így tovább. Tehát lesznek erőfeszítések, ez nem olyan, hogy csináljuk, és akkor minden megy, mint a karikacsapás. És Isten elhív ma is embereket, és bennünket is ugyanígy elhív, és tudatosulnia kell bennünk, hogy mi az élő Isten követei vagyunk, és annak is tudatosulnia kell, hogy Isten időnként olyan útra hív bennünket, mint ahogy Rútot, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Nem tudjuk, hogy lesz-e hol szállásunk. Nem tudjuk, hogy az a munka mekkora teherrel fog járni. De készek vagyunk-e odaáldozni magunkat? Készek vagyunk-e nőként, asszonyként úgy odaáldozni magunkat, ahogy ez a Rút megtette itt? Többszörösen föláldozza magát és az energiáját. Nos, ennyit bevezetőképpen, és akkor a csoportban folytassuk ezt.